Külső csend másodlagos. Itt belül parancsoljunk csendet a szívünknek, a lelkünknek, a gondolatainknak, a bajainknak, az örömeinknek, és együtt imádkozzunk. Te biztosan készültél erre a napra, Istenünk. Te biztosan készen állsz arra, hogy átadd, amire nekünk szükségünk van. Egyház megyéknek, gyülekezeteknek, presbiter testvéreknek, lelkészeknek, a lelkeknek, akiket elhívtál. Szeretnénk őszintén megvallani a vétkeinket, de fel sem tudjuk sorolni őket, mert elfelejtettük. Elfelejtettük, mi az, amivel bántunk téged és egymást. Arra kérünk hát, hogy juttasd eszünkbe, és amit még titkolnánk, azokat a vétkeinket is. Fogadd el, hadd hagyjuk nálad. És bocsásd meg nekünk Krisztus érdeméért. Ráhivatkozunk, és a Szentlélek Istenre, rád Szentlélek Isten, amikor azért fohászkodunk, hogy az emberi hangon, szavakon keresztül mondd el nekünk, mi a dolgunk. Úgy, ahogy te szoktad. A megértést add, egyszerűen, tisztán. Jézus nevében kérünk. Amen. Szeretett testvérek, mielőtt olvasnék a Bibliából, arra kérlek benneteket szeretettel, hogy lapozzatok vissza a múltatok, vagyis az éppen maradt, felidézhető, el nem felejtett fejezetekhez, és keressétek meg azokat, ki az, kik azok, akiknek valamikor is erőt adott az Úristen, és ő erőt adott nektek. Vigasztalást, megelevenedést, felbátorított benneteket. Kik azok? Emlékeztek rájuk? Most fordítsuk meg az emlékezet irányának a mutató pálcáját, és próbáljuk magunk elé idézni őt, vagy őket, akik minket, presbitereket tartanak vigasztaló, erősítő, elevenítő iránytűnek. Kinek vagyunk mi a példaképei? Otthon, gyülekezetben, egyházmegyei közgyűlésen, Békéscsongrádi egyházmegyei presbiteri találkozunk. Mi vagyunk az emberileg követhető példaképük? Kik azok? Hányan vannak? És ha ők azok, akkor az életünknek melyik részét mutathatjuk föl nekik? Ezt kövesd. A többit, ha tudsz róla, felejtsd el. Olvasom az igét a mára ajánlott újszövetség ige szakaszból, Tesszalonikaiakhoz írt Páli levél, első Páli levél 3. fejezetének első 8 versét. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Athénban, és elküldtük Timóteust, a mi testvérünket, és a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket és bátorítson hitetekben. Hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban, hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit a hitetekről, nem kísértett-e meg titeket a kísértő, és nem lett-e hiába való a mi fáradozásunk. Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről, arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor. Sőt, látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által. Mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Aki reggel 8 órakor Szegeden beül az autóba, az este 8 órakor már abban a városban vacsorázhat, ahol Pál apostol talán 3-4 hétig maradt, de ez elegendő idő volt arra, hogy egy gyülekezetet, a gyülekezet közösségét egybehívja. Ment tovább, és már Korintusban kapja a jó hírt, a vigasztalást, amelyekre olyan örömmel válaszolta. Megvigasztalódtunk a ti hitetek által, mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban. A tesszalonikai gyülekezet az apostolból és Timóteusból merített erőt, Pál pedig az ő hitüktől és az ő hitükről tudomást szerezve megkönnyebbült, megelevenedett, felélet attól, hogy a tesszalonikaiak szilárdan állnak az Úrban. Apostoli lelkületű és hitet megelevenítő presbiterekre vágynak a gyülekezeteink. Lelkiismeretes presbiter ilyen indítatással ennek tudatában vállalja a tisztségét, és ennek felelősségében keresi és végzi a szolgálatát. Ők a gyülekezet példaképei. Magatokra ismertek? Fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtelen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fénylenek, mint csillagok az égen. Ti vagytok azok. Ti vagytok azok, akik többet tesztek a gyülekezetért, mint amit egyszerű egyháztagként egyébként is szívesen elvégeznétek. Bizonyára így van, testvérek, ezért aztán még különösebb az értetlenség a reán bízott hívekben. Nem kell megijedni tőlük, nem csinálnak semmi nagyobb zavart, csöndben vannak, de egymás között azért kellemetlen kérdéseket tesznek föl egymásnak, néha lelkészetnek. Nem rossz indulatúak ezek az emberek, de kérdezők és nagyon kíváncsiak a válaszainkra. Mert össze vannak zavarodva. Összemosódik bennük az egyház kép, és diszonanciát hallanak. Hát kérdeznek, ilyenek. Az egyház tagok, ha mernek, ha felszabadultak, ha szeretnek minket, presbitereket, gyülekezet vezetőket, akkor kérdeznek. Három gondolatkört említek, kérdéseket, amelyek megfogalmazódnak, talán jellemzőek a többire is. Miért fogadja be az egyik gyülekezet presbitériuma a kétes hírű gyógyító evangelizátorokat? De hogyha már ekkora az egyház szíve, hogy mindenkit befogadunk, hogyha már ismeretleneknek is helyet adunk, akkor a másik presbiter miért mondja azt, hogy be nem tenné a lábát egy római katolikus templomba? Ökumené körüli kérdések, szélsőségek körüli kérdések. Jól van ez így? Miért teszünk hűségnyilatkozatot az egyik kormánynak, és közben miért fogadjuk el az ellenkező oldalon állóktól a pénzt? Politika? Miért áldják meg, kérdezik a kérdezők, a ki tudja hanyadik házasságát azoknak, a házasságtörőknek, akik botrányosan ott kellett, hogy hagyniuk a másik szent református eklézsiát? felsziszenünk. Az ilyen kérdésekre ez már nem illik megkérdezni, ez magánügy. És ezzel a kifejezéssel már le is söpörtük magunkról Pál apostolnak a gyülekezet tiszta életére vonatkozó írásait. Ezzel még Pál apostol se foglalkozó, nincs joga megkérdezni. Ökumené, politika, erkölcs. Csak három témakör, a leggyakoribbak, tucatni van még, megfejthetetlen, botránkoztató, feleletért sikító könyörgések, ellentmondások, amelyeket, hogyha nem oldunk föl, ha nem mondjuk el, nem beszéljük ki jó értelemben, akkor még nagyobb bajba kerülünk. Pedig a Bibliából már régen megtanultuk, hogy ha egy dologra azt mondja az Úr, hogy igaz, akkor annak az ellenkezője akkor is hamis, hogyha befestjük a bűnbocsánattal és a szeretettel, az akkor is hamis marad. Az egyház nem engedheti meg magának a köntörfalazó színkeverést, szóviccel érek a szintézist, vagy állít valamit tézis, és tagadja az ellenkezőjét, antitézis, vagy ha nem ezt teszi, akkor nincs mit mondanunk. Attól, hogy a külsőségei fennmaradnak a református egyháznak, attól még hiteltelenné válhat, és egy településen, egy ország részben, de akár egy egész országban is megszűnhet a követendő református kereszténység. Az Úr, olvassuk a Bibliában, apostolok cselekedetében, egyre növelte a hívők számát férfiak és nők sokaságával. Most mit csinál az Úr? Most leállt az Úr? Nem növeli tovább a hívők számát? Vagy mi nem csináljuk azt, amit kellene, ezért ő, az Úr nem engedi meg, hogy növekedjék a hívők száma? A legutóbbi népszámlálás során 8 évvel ezelőtt még kínosan megmagyarázgattuk a dolgokat, de hogyha 2 év múlva majd ugyanilyen szintű, volumenű apadást látunk majd, akkor annak az okát azt kire fogjuk hárítani? Vagy felvállaljuk? Krisztust követjük? Akkor a menetelésünk közben miért nem fordulunk azok felé, és miért nem keresnek meg bennünket azok, akiket Jézus annyira szívesen fogadott? Pedig valamit bizonyára kiábrázolunk. De mit? Kit ábrázolunk ki? Ünnepeljük és ünnepeltetjük magunkat, konferenciákat szervezünk, ki is jöhet belőle valami jó, de minden ott dől el, ennek a mai találkozásnak az értelme is ott dől el, hogy változik-e valami utána. Krisztusibb lesz-e tőle a gyülekezet, a családod, vagy az egyház megyéd? Láthatóvá válunk-e a világ számára? Milyen világ számára? A missziós területünk számára. Láthatóak leszünk? Az evangélium hirdetésére vonatkozóan a társadalmi szerepünknek a jelentéktelensége már nyilvánvaló, csak mi hitetjük magunkat az ellenkezőjével, valójában kit érdekel a véleményünk. Egy példát szeretnék hozni erre, nem a legfontosabb példa, de annyira jellemző és nem régen történt. Igyekszünk hallatni a hangunkat, de ki figyel reánk. Kegyes atyafiak és leányok 2 héttel ezelőtt irgalmatlan mennyiségű energiát fektettek abba, hogy elmondják, megírják, posztolják, mi a véleményük, és micsoda veszélyeket hordoz magában a Halloween ünnep. Olvastam ilyet is, hogy ezek a halál jegyei a kereszténységen. Meg lehet, testvérek, de az a helyzet, hogy nem csak a magyar gyerekek, de azoknak az országoknak a fiataljai, gyerekei és felnőttei is, ahonnan kiindult az egész Halloween ünnepség, 90%-ának fogalma sincs róla, hogy mit jelent. a felvilágított, kivilágított tök, az ijesztő jelmezek felvonultatása mellett versikékkel, ijeszgetésekkel, tréfával elkért pénz és édesség. Szilárdan állva az Úrban, mennyire vagyunk következetesek mondjuk ebben a kérdésben, mondom, nem a legfontosabb, de ez mostában felkavarta azt a 3-4 ezer posztot olvasó, vagy Reformátusok lapját olvasó reformátust. Ti tudjátok azt, kedves testvérek, legyünk következetesek. Ti tudjátok azt, hogy mi az eredeti jelentése a húsvéti locsolkodásnak, vagy a piros tojásnak. Az egyre ízléstelenebb, amikor gyerekek elmondják, akkor azokon nagyokat kacagó, locsolkodó verseknek, ami után épp úgy pénzt és édességet követelnek a gyermeket, mint a halloweenes kölykök. Nézzetek utána, hogy mi ezeknek az alapja. Ezek nem a halál jegyei a kereszténységen? Hogyan már legyintünk rá egyet, ezek hát a népi szokások. A Halloween is az lesz. Nem tudják az értelmét, de szokássá válik. Nincs egységes képünk, nincsen egységes álláspontunk azokban a dolgokban, amelyekben a világ és a híveink útmutatásra várnak. Kihez forduljanak? Hát hozzánk, a presbiterekhez. Így kellene ennek lennie. Ez pedig lehet kezdeni azzal, vagy hasonló igékkel, számtalan felsorolhatunk, találhatunk a Bibliában, amit a próféta így jegyzett fel, ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek. A múltat elég tisztelni, tiszteljük is, de a jövőnket kellene felépíteni. A múltunkból nem lehet megélni. Az 502 éves reformációra rá lehet támaszkodni, de élnünk ma kell és a jövőben kell. Krisztus a jövő. Őt követjük. Jézus nem a jubileumi ünnepségeinket fogja számon kérni tőlünk, hanem megkérdezi azt, hogy kinek mentünk utána, kinek nyúltunk utána, mert elveszett, és nem jött be a templomba, ha pedig nem jön be, akkor veszem. Milyen mértékű a missziunk? Kinek a hitét erősítjük, és kinek a hitét, bocsássatok meg a szóért, csökkentjük? Kiábrándultsággal. Mert a számok ezt is visszajelzik. A jegyzőkönyveink bizonyára hitelesek, nincsen kétségem benne, de a statisztika az nem hazudik. Jézushoz formált, példaértékű, hitet erősítő presbiterek. A régi időkön annyit tűnődjünk, amíg beismerjük, hogy valamit elszúrtunk. Már korábban, mi már csak beleszülettünk, vagy jobbik esetben beálltunk a sorba, jobb híján. Azért csak reformátusok vagyunk. A református egyházba beálltunk a reformálás igénye nélkül. Ezért büntetés jár, szerintem mi már viseljük ezt a büntetést. Megérdemeljük, de van még egy esélyünk, be kéne adni egy fellebbezést Istennek. Mondjuk egy olyat nem én találtam ki, hanem amilyet Ászáf, zsoltáríró írt. Azt írta, ne ród fel nekünk az elődök bűneit. Nem feszíti túl a lantjának és Isten tűrő képességének a húrjait Ászáf, amikor megkérdőjelezi az előző nemzedék képviselőinek jó hírét és vallásgyakorlatát? Nem. Ászáf szent indulat kiterülésének lélegzetvételnyi szünetében arra kéri Istent, hogy ne vigye túlzásba a büntetést. Megérdemlik. De az ítélet meghozatalakor könyörög azért, hogy a vádpontokhoz Isten ne írja oda azok bűneit, akik miatt ők, a Jeruzsálem vesztét túlélő emberek és gyermekeik kerültek abba a helyzetbe, amelyben lesújtott rájuk pont akkor, amikor ők éltek, akkor sújtott rájuk az Isten haragja. Kezdhetjük mi is így, kedves testvérek, kedves presbiter társaim. Ne ród fel nekünk az előbb bűneit. Valamilyen oknál fogva ott tart nem csak a magyarországi, hanem az egységes magyar református egyház, ahol tart. Egyházi krónikáink nem győznek hálát adni a túlnyomó részt, nem a hívek hálaadásából, hanem állami és EU-s pályázatokon elnyert pénzekből épülő templomokért, intézményekért, felújításokért, összejövetelekért, emléktáblákért. Mindegy, úgy tűnik, mindegy, hogy kiadja a pénzt, bármit megideologizálunk mi, csak folyjon a csap, csak jöjjön a pénz. A híveink meg hadd lebegjenek abban a tudatban, hogy hálaáldozat nélkül is forog az egyház szekere, az egyház községek szekere. Valóság azonban az, kedves testvérek, hogy leginkább a mi határainkon túl élő egyház vezetők merik megfogalmazni magukról, de ezzel együtt rólunk is, hogy fogyunk. Nincs mese, fogyunk. Számban és sajnos hitben egyaránt. Sem a templomok, sem a szülőszobák, sem a stadionok nem telnek meg. Legfeljebb az első meccsre. Tisztelettel, nagy tisztelettel, fő tisztelettel emlékezünk az őseinkre, melyik címet érdemli meg, biztos Istentől kapták. Emlékezünk rájuk, de éppen a jövőnk és a következő nemzedék érdekében úgy fohászkodunk a bajban, ahogy a Bibliából tanuljuk. Ne ród fel nekünk az elődök bűneit. Ez a kiinduló pont. És aztán jön a nehezebb. A javítás és az újrakezdés. A megmaradt lelkeknek a meggyógyítása, javítása, látásának, gondolkodásának helyrehozatala, és aztán így valami újnak, valami Jézusinak az elkezdése. Otthon, a családban. Merjetek otthon kezdeni. A gyülekezetben, az egyház megyében. És az egyház kormányzatnak az alsó, felső, legfelső szintjén is. Kedves világi presbiterek, ti vagytok azok, akikre építeni lehet. Ti vagytok azok. Titeket nem olyan könnyű fegyelmezni, mint egy lelkészt. Titeket tovább kell hallgatni. Tapasztaltam egyházmegyei közgyűlésen, egyházkerületi közgyűlésen, zsinati képviselőként. A világiakat mindig jobban meghallgatják, sokkal udvariasabbak feléjük. Rajtatok múlik a jövő. A ti bátorságotokon múlik a reformáció, a reformált egyházunk, a gyülekezeteknek a jövője, igenis rajtatok múlik. Mi is megtesszük, de utódainkat is felhatalmazzuk arra, hogy egyenként vizsgálják meg az egyház gyakorlatot. Vizsgálják meg a hagyományainkat, vizsgálják meg a szokásainkat, az éppen aktuális hatalomhoz való oda dörgölőzésünket, és hogyha Jézus szűrőjét használva megállják a helyüket, akkor folytassák, akkor adják tovább azt, ami jó. A jót tartsátok meg. Ha nem, azt ítéljék szemétnek, és nehogy továbbadják a következő nemzedéknek. Pál apostol azzal folytatta a levelét, amivel én most befejezem, szeretne visszatérni Tesszalonikába. Miért is? Azért, hogy kipótolja az előbb megdicsérteknek a hitét, azoknak a hiányosságait. Térjen vissza hozzánk, és maradjon velünk az Úr Szent Lelke, hogy kipótolja a hitünk hiányosságait. Tegyen bennünket olyan presbiterekké, akikre majd szívesen emlékszik vissza a következő nemzedék, akikre büszkék lesznek. Ők voltak az én presbitereim. Mert Krisztus Urunknak hitet erősítő, bátor, reformáló tisztségviselői voltunk, vagyunk, leszünk. Amen. Imádkozzunk. Jó Atyánk Istenünk, ennyi telik tőlünk. Meghallgatjuk az igehirdetést, elolvassuk az igét, összerázkódunk, aztán leseperjük magunkat, és igyekszünk tovább menni az úton, ahol olyan nagy baj azért nem lehet. Nem is a bajt keressük, Istenünk, hanem a megoldást, a jobbátételt, az elevenséget. Köszönjük, Urunk, hogy erre hívtál el bennünket, nem merünk tovább menni. Nem merünk tovább lépni. Egykori lelkesedésünk, felbuzdulásunk szépen takaréklángon ég, ég még, de nem forrósít fel szíveket. Segíts meg bennünket ebben, Istenünk. Adj nekünk felelősséget, örömöt, békességet, bátorságot, mert téged akarunk követni. Amen. Mondjuk együtt. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Fennállva fogadjátok az áldást. Jézus mondja, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Amen. Foglaljuk el helyünket, és azzal a buzgósággal, amit nem az ember, nem a lelkész, hanem a Szentlélek ébresztett bennünk, énekeljük a 396-os számú dicséretünket, mind a három versét, ébredj bizonyságtévő lélek.